Matthew Henrigi magyarázata, Jóel könyve második rész, 12-17-ig terjedő versekhez. Megtérésre intő felhívás, Krisztus előtt 720-ban. De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám, teljes szívetek szerint, bőtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hát ha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után. Étel és italáldozatot az Úrnak, a ti Isteneteknek. Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek bőtöt, hirdessetek gyűlést. Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat. Menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a mennyasszony is az ő szobájából. A tornát és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtok a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol az ő istenök? Magyarázat. Előttünk van itt egy komoly buzdítás a megtérésre. Az előbbi versekben leírt pusztító ítéletekből merítve. Azért térjetek vissza az Úrhoz. Így kell válaszolnotok az ítélet céljára és szándékára, mert az azért küldetett, hogy meggyőzzön titeket bűneitekről, hogy megalázzon érettük, hogy józan gondolkozásra és hűségre vezessen benneteket. Isten szorultságba visz, hogy megtérésre vezessen, és így magához vonjon bennünket. Továbbá így útját állhatjátok az ítélet további elhatalmasodásának. A dolgok rosszul mennek nálatok, de elejét vehetitek a még súlyosabb megromlásnak. Sőt, ha ilyen fordulatot vesztek, a dolgok hamarosan jobbra fordulnak. És itt van egy kegyelmes meghívás, egy személyes megtérésre, a lelkük mélyén gyakorolva azt, minden háznép külön és feleségeik is külön, Zakariás 12:12. Amikor Isten ítéletei zúdulnak ránk, minden egyes személy kell, hogy egyénileg kivegye részét a közös esedezésekből, mivel mindenki hozzájárult a közös vétkességhez. Mindenki jóvá kell tegyen valamit, és sírnia kell valamiért. És akkor mindannyian helyre fogunk állni, ha mindnyájan Isten szín előtt fogunk sírni. Figyeljük meg, mire vagyunk itt felszólítva, amiből tanítást vehetünk, mit jelent megtérni. Mert Urunk Istenünk ugyanezt kéri ma is tőlünk, hisz mindannyiunknak van, miből megtérni. Először is igazán meg kell alázkodjunk bűneink miatt. Bánkódnunk kell, amiért bűneinkkel megbántottuk Istent, s meg kell szégyeljük magunkat, hogy bűneinkkel megrontottuk lényünket, úgy ítélőképességünket, mint érdekeinket. A bánatnak és szégyennek kell legyenek külső kifejeződései, bőjtben és sírásban és jajgatásban, könnyeket ejtve a bűn miatt, mely ezeket okozta. De mit érnek a bánat külső megnyilvánulásai, ha a belső átérzések nem egyeznek azokkal? Hisz nem csak karöltve kell járjanak, hanem ezekkel képezzék a gyökeret és forrást, amelyből a külső kifejeződések származzanak. És ezért következik, szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Ne csak azt tegyék, amit amakor szokása szerint illet tenniük, hogy megszaggassák ruháikat, bűneik feletti nagy bánatuk, és önmaguk ellen esztelenségük miatti szent felháborodásuk jeleként. Hanem, ne nyugodjatok meg ebben, mintha ennyi elég volna, hanem egyre inkább igyekezzetek lelketeket ráhangolni a bőjt és megalázkodás napjára, mintsem ruházatotokat. Sőt, ruhátokat ne szaggassátok meg egyáltalán, csak ha szíveteket is megszaggatjátok. Mert a jel a jelzett dolog nélkül csak tréfa és gúnyolódás, és igen nagy sértés Istennel szemben. A szív megszaggatása az, amit Isten keres és látni akar. Ezt várja ő. Ez a töredelmes és bűnbánó szív, amelyet nem vett meg. Zsoltár 51.17. Amikor lelkünkben feletté bánkódunk a bűn miatt, úgy, hogy szívünkben megkeseredünk, szíven szúr bennünket, angol fordításban, arra gondolva, hogy mennyire meggyaláztuk Istent és lealjasítottuk magunkat általa, amikor szívünkben utálatot érzünk a bűn iránt, és komolyan kívánunk és törekszünk megtisztulni és megszabadulni annak gyökereitől, és soha vissza nem térni annak gyakorlására, akkor szaggatjuk meg szívünket miatta, és akkor Isten is megszaggatja az egeket, és leszáll hozzánk kegyelmével. Továbbá teljességgel meg kell térnünk Istenünkhöz, s haza kell mennünk hozzá, miután elpártoltunk tőle. Térjetek meg hozzám, ezt mondja az Úr, 12. vers, és ismét 13. vers, térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez. Bőtölésünk és sírásunk mind haszontalanok, ha velük nem térünk Istenhez, mint a mi Istenünkhöz. Amikor teljességgel meggyőzettünk arról, hogy kötelességünk és érdekünk, hogy vele kibéküljünk, és szívből bánkódunk afelett, hogy valamikor eltértünk tőle, és hátat fordítottunk neki, és ezért szilárd és erős elhatározással fő célunká az ő dicsőségét tesszük, alapszabályunká az ő akaratát, s az ő kegyét legfőbb boldogságunká, akkor megtérünk az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. S ez az, amire mindannyian parancsot kaptunk, s meghívót kaptunk, hogy megtegyük. És pedig gyorsan, igen sürgősen. Továbbá figyeljük meg, milyen érveket hoz fel itt e nép meggyőzésére, hogy eként térjenek az Úrhoz, s teljes szívükkel térjenek meg hozzá. Amikor a szív megszaggattatott a bűn miatt, és elszakadt tőle, akkor megfelelőképpen fel van készülve arra, hogy Istenhez térjen, és teljességgel neki szenteltessék. Isten teljes szívet akar, és nem felet, mindent vagy semmit. Már most, hogy magunkat ehhez igazítsuk, erre rávezessük, fontoljuk meg a következőket. Bizonyosak vagyunk afelől, hogy ő általában egy jó Isten. Meg kell térnünk az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, nem csak azért, mert ő igazságosan és jogosan járt el a bűneinkért ránk mért büntetésben, s az attól való félelem hozzá kell üzzön bennünket, hanem azért, mert könyörülő és irgalmas ő. Megtérésünk alapján visszafogad magához, s e tudat reménységet kell keltsen bennünk, s hozzá kell vonjon minket. Ő könyörülő és irgalmas, nem gyönyörködik a bűnös halálában, hanem azt kívánja, hogy megtérjen és éljen. Késedelmes a haragra az őt megsértőkkel szemben, de nagy kegyelmű azok iránt, akik neki tetszeni kívánnak. Épp ezeket a kifejezéseket használta Isten az ő nevének kijelentésekor, amikor elvonultatta Mózes előtt az ő jóságát, vele minden ő dicsőségét, 2 Mózes 34.6-7. Bánkódik a gonosz miatt, nem úgy, hogy meggondolja magát, hanem amikor a bűnös gondolkozása jóra változik, Isten iránta való viszonyulása megváltozik. Az ítélet megfordul, és a törvény átka elvétetik. Jegyezzük meg, az az igazi őszinte megtérés és evangélium megtérés, mely az Isten irgalmasságába vetett erős hitből fakad, mely ellen vétkeztünk, és mégis nem vagyunk kétségbe esve. Térjetek meg, mert közel van a mennyeknek országa. Isten jósága, ha helyesen van felfogva, ahelyett, hogy vakmerővé tegyen a további vétkezésre, bűnben való előhaladásra, ellenkezőleg a legerősebb ösztönzésül szolgál a megtérésre. Zsoltár 134. A felmentő levél Istenhez hozza azokat, akiket a letartóztatási rendelet tőle elrettentett. Továbbá fontoljuk meg, hogy okunk van remélni, hogy megtérésünk után megadja nekünk azt a jót, amit bűneink miatt eljátszottunk, s amitől megfosztottuk magunkat. 14. vers. Hogy visszatér és megbánja, hogy nem fog ellenünk tovább harcolni, mint tette, hanem kegyelmesen fog cselekedni irántunk. Ezért térjünk meg az ellene elkövetett bűnökből, s térjünk hozzá az iránta való felelősségünk útján. Mert így remélhetjük, hogy megbánja ellenünk elindított ítéleteit, és az irgalom útján felénk fordul. Figyeljük meg, hogy a váradalom igen alázatos és szerény. Ki tudja, talán. Egyesek úgy vélik, hogy azért van így, kételj csomagoltan kifejezve, hogy féket vessen a nép felfúvalkodottságára és biztonságára, s hogy szent gondosságra és szerénységre serkentse őket megtérésükben, mint Józsué 24.19-nél látjuk. Vagy inkább azért van kételyesen kifejezve, mivel az ideiglenes büntetések eltávolítása az, amire óhajtoznak, s efelől nem lehetünk oly bizonyosak, mint arról, hogy általános értelemben Isten kegyelmes és irgalmas hozzánk. Semmi kételj sem merülhet fel afelől, hogy ha igazán megtérünk bűneinkből, Isten megbocsátja azokat, és kibékül velünk. De az kérdéses lehet számunkra, hogy eltávolítja-e ezt vagy azt a nyomorúságot rólunk, mely alatt vagyunk. És mégis ennek a lehetősége, valószínűsége megtérésre kell bátorítson minket. A földi javakra szóló ígéretek gyakran viszonylagosan, nem abszolút értelemben tétetnek. Talán megoltalmaztattok, Sofóniás 2:3. Dávid bocsánatot nyert, és mégis gyermeke meghalt. És amikor Dávid a gyermek életéért könyörgött, úgy szólt, mint ahogy itt is találjuk, talán az Úr könyörül rajtam, és megél a gyermek. 2 Sámuel 12:22. A niniveiek megtértek, és teljesen megváltoztatták életvitelüket, ugyancsak ilyen megfontolás alatt. Jónás 3:9. Továbbá látjuk, hogy váradalmuk tárgya igen kegyes. Remélik, hogy Isten visszatér és áldást hagy maga után. Nem úgy értve, hogy eltávozóban van tőlük, és meg kell elégedniük annyival, hogy valami áldást hagy maga helyett, hanem maga után. Vagyis, miután megszűnt velük való vitája, áldást fog árasztani ránk. És mi lesz ez az áldás? Étel és italáldozat az Úrnak, a mi Istenünknek. A föld gyümölcse áldásnak neveztetik. Ézsaiás 45:8. Mivel ezek Isten áldásaitól függnek, és szükségszerű áldások számunkra. Ezektől meg voltak fosztva, s ami leginkább szomorította őket eközben az volt, hogy Isten oltára meg lett fosztva az áldozatuktól, s az Úrnak papjai az ő megérhetésükre tartozó dolgoktól. A bőség visszatérésére gondolva először is ezt töltötte be őket vigasszal, hogy akkor bőven hozhatnak étel és italáldozatot Isten oltárára. Erre még annál is jobban vágyódtak, mint hogy saját asztalukon ott legyen az étel és ital. Így, amikor Ezékiás szívét betöltötte a remény, hogy betegségéből felgyógyul, azt kérdezte, mi lesz a jel, hogy felmegyek nem a trónterembe, ítélőszékbe vagy tanácsterembe, hanem az Úr házába. Ézsaiás 38:22. Jegyezzük meg! Amikor Isten szentségeit azok erejében és tisztaságában élvezheti egy nép, ez a legértékesebb jele a nemzet jólétének, s a legnagyobb áldás, mit csak kívánni lehet. Ha Isten megadja az étel és italáldozat áldását, ez maga után von más áldásokat is, s meg fogja szentelni, meg fogja édesíteni, és be fogja biztosítani őket. Továbbá látjuk az igében, hogy nyilvános nemzeti megtérésre vannak itt felszólítva, hogy ünnepélyes összejövetelben vigyék azt véghez, mint nemzeti aktust, Isten dicsőségére és egymás serkentésére, hogy a szomszédos népek megtudhassák és észrevegyék, mi volt az, ami folytán Isten kegyes lett irántuk, és irgalma feléjük fordult, aminek ámulva tanúi lehetnek. Lássuk meg itt! Hogyan kellett a gyülekezetet egybehívni? 15-16-os versek. A kürtök megfújták, láttuk az első versben, hogy harci riadóként zengjen, de most meg kell fújni a béketárgyalás végett. Isten kész irgalmat tanúsítani népe iránt, ha arra megfelelő lelkületben találja őket, s ezért gyűjtsétek egybe a népet, szenteljetek böjtöt. A törvény által számos évi ünnep meg volt határozva, de az évből csak egyetlen egy nap volt rendelve, amit böjtben kellett tölteni, a nagy engesztelés napja, amikor lelküket meg kellett sanyargassák. S ha szorosan ragaszkodtak volna Istenhez és kötelességeikhez, úgy nem lett volna alkalom több böjtölésre. De most, hogy vétkeztek, Isten ítéletét magukra vonták, és gyakran vannak böjtre hívva. Ami az első rész 14. versében volt mondva, itt meg van ismételve. Hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek össze a népet, késztessétek őket egybegyűlni felsőbbségi rendelettel, szentejétek meg a gyülekezetet, rendeljetek el egy ünnepi előkészületet előre, és emlékeztessétek őket, hogy készítsék fel magukat. A legnagyobbak se vonják ki magukat, hanem hívjátok össze a véneket, a bírákat és felsőbségeket. A legkisebbek se legyenek mellőzve, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat is. Jó dolog a kisgyermekeket elhozni a gyülekezetbe, mihelyt képesek valamit is értelemmel megérteni, hogy korán oktatást kapjanak az útra, melyen járniuk kell. De itt a csecsszopósokat is el kellett hozzák, hogy az anyatejért való sírásuk által a szülők megindítassanak a bűneikből való megtérésre, melyeket Isten joggal látogat meg a gyermekeiken, úgy, hogy a csecsemő nyelve inyéhez tapad a szomjúság miatt. Síralmak könyve 4. rész 4. vers. S hogy Isten induljon szánalomra rajtuk, mint ahogy megindult Ninive csecsemőin. Jónás 4.11. A friss házasok sem maradhatnak ki. Menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a mennyasszony is az ő szobájából. Ne vegyék magukra díszruhájukat, mint szokták. Ne rakják fel ékszereiket, ne adják magukat a szórakozásra, hanem vegyenek részt a közös böjtben, épp oly komolysággal és bűnbánattal, mint többi honfitársaik. Jegyezzük meg, a magánörömök mindig utat kell engedjenek a közös szomorúságnak, úgy a nyomorúság, mint a bűn miatti sírásnak. Figyeljük meg továbbá, hogyan kell véghez vinni a böjtnapi munkát, 17. vers. A papok, az úr szolgái kell elnököljenek, s vezessék a gyülekezetet. Isten szószólói kell legyenek a néphez, és a népnek Isten felé. Ki az, aki a törésre áll, hogy elfordítsa Isten haragját, hanem azok, akiknek az a feladatuk, hogy közben járjanak a közönséges alkalmakkor is? Szolgálniuk kell a tornát és az oltár között. Szokás szerint ott mutatták be az áldozatokat, és ezért, mivel most nincsenek felajánlásra való áldozatok, lelki áldozatokkal kell szolgáljanak. A nép meg kell lássa őket a helyen sírni és küzdeni, mint atyjuk Jákob tette, hogy ők is hasonló kegyes lelkülettel teljenek meg. Az ige szolgáinak személyesen meg kell indulniuk azon dolgokon, amikkel másokat kívánnak megindítani. A tornác és az oltár között ölték meg Zakariást, a Jojada fiát, Isten iránti hűségéért. Azt a drága vért Isten számon kéri kezeikből, és ezért, hogy elhárítsák a fenyegető ítéletet, ott kell sírjanak. Továbbá kell imádkozzanak. Szavak vannak itt adva szájukba, melyeket imáikban részletesen elmélyíthetnek. Kérésük ez kell legyen. Légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez! Isten népe, amikor nyomorúságban van, nem várhat sehonnan enyhülést Isten ítéletével szemben, csak ami az ő irgalmából fakad. Nem mondhatják, Uram, szolgáltass nekünk igazságot, hanem légy kegyelmes hozzánk. Megérdemeljük a fenyítést, szükségünk van rá, de ó Uram, enyhítsd azt! A bűnös esedező imája ez. Légy kegyelmes hozzánk, jó Urunk! Érvüket abból a kapcsolatból kell merítsék, melyben Istennel állnak. Erre kell hivatkozzanak. Ők a te néped és a te örökséged. Ezért szánd meg őket. de főképpen Isten dicsőségéért való aggódásukból, nyomorúságuk közepette. Uram, ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, ne add az éhség gyalázatára. Ne váljon most Kánaán földje, mely régóta minden föld ékességeként volt számon tartva, minden földek gúnytárgyává. Ne uralkodjanak rajta a pogányok, amint könnyen megtehetik, ha örökséged eként elszegényedik, és képtelen a fennmaradásra. Ne költsenek róluk a pogányok példabeszédet vagy szólásmondást, egyesek így fordítják. Soha ne mondhassák, olyan ágról szakadt szegény, mint egy izraelita. Jegyezzük meg, egy nemzet számára szomszédai közötti hírnevének a fenntartása olyan áldás, amit kívánniuk és amiért imádkozniuk kell mindazoknak, akik javát óhajtják. De az egyháznak azt a gyalázatot kell leginkább rettegni és elkerülni, mely Istent illeti. Ne mondhassák a népek között, hol van az ő Istenük. Az az Isten, aki megígérte, hogy megsegíti őket, akivel annyira dicsekedtek, s oly nagy bizalmat helyeztek bele. Ha Isten öröksége elpusztul, úgy a szomszéd népek ezt fogják mondani. Isten vagy gyenge volt, és képtelen volt őket megszabadítani, vagy kegyetlen volt irántuk, s nem akarta őket megmenteni. 5 Mózes 32-37. Hol vannak most isteneik, akikben bíztak? És Sénakérib kárörvendőn ekként újongott rajtok. Hol vannak Hámát és Árpád istenei? De semmiképpen sem szabad engedni, hogy Izraelről ezt mondhassák, hol az ő istenük. Mert mi tudjuk, hogy Istenünk a mennyben van. Zsoltár 115.2.3. És ő ott van az ő szent templomában. Zsoltár 11.4.